A Libresz által életre hívott menstruációs szolidaritás hónapja kampány az Endometriózis Magyarország Női Egészségért Alapítvánnyal közösen kívánja felhívni a figyelmet a női egészség fontosságára és az endometriózis elleni küzdelem támogatására.
Az endometriózis hatványozottan befolyásolja az ezzel élő nők életét. Az ő helyzetüket és küzdelmeiket segíti hosszú ideje az Endometriózis Magyarország Női Egészségért Alapítvány, aminek a Libresz idén is, immár harmadik alkalommal gyűjt adományokat. Az elmúlt két évben így már több, mint 7 millió forint gyűlt össze az alapítvány számára. Ebben a Venus Projekt podcast epizódban Inzsai Júlia tartalomgyártóval, a Párnacsata, a Skip Intro és a Távkapcs podcastek műsorvezetőjével beszélgettünk, aki maga is érintett az endometriózisban. De kezdjünk néhány adattal.
Magyarországon minden tizedik nőnek endometriózisa van, de 60%-uk egészen a diagnózis felállításáig nem is hall a betegségről, pedig az esetek közel felében meddőséget is okozhat. A tévhitekkel ellentétben a fájdalmas menstruáció nincs rendben, a betegség főleg a 25 és 35 év közötti nőket érinti, itthon jelenleg több mint 200 ezer esetről tudunk, a diagnosztizálás is műtéttel zajlik. Egy-két endometriózis specialistát és egy maroknyi nőgyógyászt leszámítva nagyon sok orvos nem ismeri vagy ismeri fel ezt a betegséget, ők jellemzően az idősebb generáció tagjai. Mit gondoltok, mit gondolunk, hogy mik lehetnek az akadályozó tényezők, ami miatt ilyen kevesen ismerik fel?
Hát sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást először is. Ez egy olyan téma, amiről mindig nagyon szívesen beszélek az interneten. Miért van az, hogy ilyen kevesen? Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Szerintem a legeleje onnan indul, hogy mi nők sem ismerjük a saját működésünket, azt, hogy mit jelent a ciklus, és hogy ez mennyi mindent okozhat. Én az edukációt okolom elsősorban emiatt, és hogy nekem is felnőtt nő voltam már, amikor egy csomó mindennel tisztába kerültem ezzel kapcsolatban, és számomra is az endometriózis az egy ilyen teljesen ismeretlen szóként került a szótáramba, ami pedig nagyon sok mindenkit érint, ahogy te is ezt elmondtad. Úgyhogy biztos, hogy benne van az is, hogy ez kizárólag egy női betegség, amit nem kutattak annyira régen, biztos, hogy benne van az is, hogy alapvetően normalizálva van az, hogy a menstruáció fájdalmas, és ezt meg kell szokni, el kell viselni. Én is ebben nőttem fel, ahogy nagyon sokan mások is. És nem tudom, sok más oka lehet még, ez egy nagyon bosszantó betegség, hogy finoman fogalmazzak, mert sem azt nem lehet tudni, hogy mitől alakul ki, sem azt, hogy lehet meggyógyítani. Ez egy krónikus, de jóindulatú betegség, szóval nincs egy módja annak, hogy nem lehet meggyógyítani, de egy adott módja sincs, ami mindenkinek be fog válni. Mindenképp kell kompromisszumokat kötni, és az élet nagyon sok területére kihatással van.
Egyébként pár epizóddal korábban dr. Benkovics Júlia nőgyógyásszal beszéltünk arról, hogy a nőgyógyászat miért nem tudott még felzárkózni a nők életét érintő problémákhoz, ahol azt mondta, hogy hát igen, megerősítette gyakorlatilag azt, amit te is mondtál, hogy egyszerűen azért, mert női probléma, sokkal kevesebb kutatás megy az ilyen ügyekbe, az ilyen betegségek feltárásába, illetve a megoldások keresésébe. Egy kicsit mesélsz magadról, hogy neked milyen az endometriózis, mi volt az endometriózis történeted azoknak, akik nem követték ezt Instagramon vagy YouTube-on?
Hát én azok közé tartozom, akik nagyjából a kezdetek óta nagyon fájdalmas volt a menstruációm, ahogy anyukámnak is, tehát emlékeim vannak arról, ahogy ő ájulás közeli állapotba kerül emiatt, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez tök normális, én is örököltem tőlem, minden oké, de ahogy kiderült, próbálom így röviden, tömören összefoglalni, mert egy elég hosszú történet, ugye most lesz 5 éve talán, hogy feltettem az első videót erről, és hát az enyém úgy indult azután, hogy eldöntöttük a férjemmel, hogy akkor most már szeretnénk kisbabát, az esküvő után egy évig nem történt semmi, gyakorlatilag, ami tök normális egyébként, még 20 éves korban is, vagy normális lehet, és aztán elmentem a nőgyógyászomhoz, hogy vizsgáljon meg, hogy minden oké-e, mert hogy így ezen dolgozunk, és így nem tudom, és mondta, hogy minden rendben, tessék megnyugodni, menjen haza, fájdalmas menstruáció, persze, de hát az tök oké. És aztán nem volt oké, nem múlt el a fájdalmam utána, a szokásos menstruációs fájdalmam egyszerűen itt maradt velem, úgyhogy elmentem házi orvoshoz, aki megkérdezte, hogy nincs endometriózisom, és amikor mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mi az, nem hallottam róla, akkor azt mondta, hogy akkor nincs. Úgyhogy bár csak így működne minden betegség, tök jó lenne, ha a tudatlanság tényleg ennyire áldásos lenne. És aztán történt egy-két dolog, elmentem egy nagyon neves nőgyógyászhoz, aki látta, hogy van néhány cisztám, de nagyon sokat nem foglalkozott vele, azt mondta, jöjjek vissza egy hónap múlva, ami nem történt meg, mert megtapasztaltam a következő menstruációmnál életem legerősebb fájdalmát, mondom ezt úgy, hogy azóta már szültem is, és akkor igazából az történt, bár ezt soha senki nem erősítette meg nekem, hogy ez a ciszta, ez egy ilyen csokoládé ciszta volt az egyik petefészkemben, ez így felrobbant, és ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, nem akartak bevinni a sürgősségire, pedig konkrétan üvöltöttem a fájdalomtól, és a férjem az teljesen kétségbe volt esve, hogy mi van, de ugye menstruációs fájdalomra hivatkozva nem visznek be a mentők, úgyhogy ez egy nagyon nehéz küldetés volt, mert mindenkit felhívott, magánklinikákat, ügyeletes orvosokat, nem tudom mi. És nagy nehezen azért jöttek ki értem végül, mert hogy a vakbélgyulladás gyanúja fennállt, mert hogy azon az oldalon fájt szerencsére a petefészkem. A mentősök iszonyú jó fejek voltak, pedig már másfél napja dolgoztak nagyjából. Bevittek, kaptam infúzióban fájdalomcsillapítót, és nagyjából ennyi történt. Nem látott nőgyógyász, csináltak egy hasi ultrahangot, semmi extra nem történt. Én akkor már mondtam, hogy endometriózis gyanú, van egy cisztám, lebegtettem a papíromat, senki nem foglalkozott vele. Majd másnap hazaküldtek, hogy egy idősebb nő volt akkor az ügyeletes orvos, azt mondta, hogy ha legközelebb ennyire fáj a menstruációm, akkor igyak meg egy pálinkát. És ez volt az a pont, amikor hazamentem, és rákerestem, hogy jó, endometriózis, megtaláltam az Endometriózis Magyarország alapítványnak az oldalát, és onnantól kezdve került jobban helyre ez az egész történet. Mondhatni, hogy onnan kezdődött az endometriózis történetem, de én mindig azt mondom, hogy nem, hanem amíg eljutottam odáig, hogy van ez a betegség, valószínűleg ez a betegségem van, és jó kezekbe kerültem, és ezt én mind az alapítványnak köszönhetem, úgyhogy igazából azóta is próbálom az ő munkájukat segíteni, ahogy tudom éppen, és igazából általuk kerültem egy jó orvoshoz, aki meg is műtött még abban az évben, és a műtét utáni lábadozáskor csináltam ezt a videót, elsősorban azért, mert olyan mérhetetlenül dühös voltam, hogy így kezelik a nőket az egészségügyben, és hogy ez a probléma ennyire láthatatlan, senki nem tud róla, normalizálva van, és sajnos, mint azóta megtudtam, nincs olyan nő szerintem, aki érintett a betegségben, és nem menne keresztül hasonló megaláztatáson, meg nem értettségen, akit nem küld el egy csomó orvos, hogy minden rendben van veled, mit tudom én, és ez nagyon veszélyes és nagyon dühítő, úgyhogy igazából ezért kezdtem már róla beszélni.
Itt ugye az epizód felvétele előtt már beszélgettünk, és akkor kérdezted, hogy én mire értem a magas belépési küszöböt az egészségügy terén. Hát ott igazából erre, hogy egyrészt nagyon nehéz, minőségi, nem nagyon leterhelt egészségügyi ellátáshoz hozzájutni ma Magyarországon, legalábbis ez a többségi tapasztalat, és azon belül is az, hogy az ember elég jó orvoshoz kerül-e, elég idő jut-e rá, elég felszerelte az az intézmény, ahol van esetleg pénze elmenni magánba, ott mennyire tudja képviselni magát, mennyire ismeri a jogait, ez mind félig a szerencsén, félig azon múlik, hogy egyszerűen milyen a körülményei az adott embernek, meg akár azon, hogy milyen a habitusa. Említetted, hogy sok területen megnehezíti az érintettek és a te mindennapjaidat is, az endometriózis. Ezt egy kicsit esetleg ki tudnánk fejteni, hogy mi mindenben nehezítheti meg a mindennapokat?
Uh-huh. Hát volt egy pár éve egy kampánya az alapítványnak, ami erről az eltűnt napok, ez volt a neve, és az pont arról szólt, hogy oké, az, hogy az ember megtanul együtt élni a fájdalmával, én is megtanultam, és mindig előre tudtam, hogy amint egy picit elkezd fájni, beveszem a fájdalomcsillapítót, tudtam, hogy ezekre a napokra valószínűleg kiesem a körforgásból, ami az ilyen szociális dolgokat jelenti, de nyilván rengeteg olyan helyzet van, ahol az ember nem teheti meg azt, hogy kiesik a körforgásból, a munkahelye, akár az iskola, és most ez csak arról beszélek, hogy nem tudod elvégezni a munkádat. Minden más, ami ezen felül van, hogy esetleg megaláznak emiatt, hogy nem értik meg, hogy olyan érzéseket okoznak benned, amik nagyon nem ferek, vagy akár te olyan lelkiállapotban, vagy olyan személyiség vagy, aki nem akar erről beszélni nyilvánosan, ezek komoly problémák, és mivel az egész kérdés tabusítva van, bár én egy olyan buborékban élek, ahol már nincs, de tudom, hogy én egy buborékban élek, úgyhogy a menstruáció és az ezzel kapcsolatos dolgok azok még mindig sajnos nagyon sok helyen tabunak számítanak, ezért nagyon sok ilyenben is benne van. Aztán nem beszéltünk még konkrétan arról, hogy mi a betegség, nem tudom, hogy akartok-e, csak így alapból, mert mint hogy ez mit okoz, meg milyen tünetei vannak, de az egyik tünet a fájdalmas menstruáció mellett az, hogy a szexuális együttlét is fájdalmas, úgyhogy ilyen szempontból párkapcsolati szinten is nagyon meg tudja határozni az embernek az életét az, hogy van ez a betegsége, és hogy nincs kezelve. Most beszélhetünk arról, hogy ugye 40%-ban ez a betegség meddőséget is okozhat, nem tudják, hogy miért, nem mindig egyértelmű, hogy mit kell tenni, vagy mi az okozója ennek az egésznek, úgyhogy ez még egy olyan hatalmas életre szóló kérdés, amiben meg tudja akadályozni ezt az embert. És ami nekem még így nagyon dühítő, amellett ugye, amit beszéltünk, hogy az egészségügyben a helyzet az milyen, és hogy mennyire nehéz diagnózishoz jutni, az, hogy a kezeléssel kapcsolatban választhatja, tehát alapból a diagnózist felállítani, az csak laparoszkópos műtéttel lehet jelenleg. Gyanút, nem tudom, megállapítani, azt lehet ultrahanggal is, ha endometriózis specialista végzi, vagy MRI-vel, vagy hasonló dolgokkal, de konkrét diagnózist az csak egy műtét során kap az ember. Vannak nagyon sokan, akik félnek a műtéttől, nem akarják ezt, és még a műtét után is egyébként 50% a kiújulásnak az esélye 5 éven belül, és itt egy nagy döntés elé van állítva az ember, hogy hormonkezelést választ, ami nem tudom, manapság nincs olyan jó repje, úgy érzem a hormonoknak, mert hogy ki az, aki, vagy nem sokan akarják a testüket ilyen szinten a testük normális működését befolyásolni, de endometriózis esetében sokszor ez a legjobb választás, mert ez egy kicsit megállítja a terjedését, bár ez sem egy teljesen biztos dolog. Van, aki nem akar hormonkezelést, akkor még mindig választhatod azt, hogy jó, akkor mindenféle életmódbeli változtatás, természetes gyógymódok, holisztikus kezelés, mit tudom én, de nincs egy biztos út. Nincs az, hogy ezt kell csinálnod, és ez lesz, hanem ez egy nagyon hosszú és fárasztó testi-lelki folyamat, hogy te a saját utadat megtaláld ebben. Nagyon nem mellékes téma és kérdés egyébként ebben a betegségben és ebben a helyzetben a mentális egészségnek a, nem tudom, a priorizálása, mert az egyik leggyakoribb tudomány által, kutatások által és alátámasztott dolog az a stressz, hogy rontja ezt a betegséget, és ezért a stresszkezelés az egy nagyon fundamentális része a gyógyulásnak. Úgyhogy például ezek most így hirtelen, de biztos van még, ami most nem üt eszembe.
Amit említettél, hogy egy videóban beszéltél először az endometriózisról nyilvánosan, neked akkor már viszonylag nagy követőbázisod volt. Ezt a videódat úgy kezdted, hogy őszinte leszek, ezt a videót nem szeretném felvenni, sem megvágni, sem feltölteni az internetre. Miért nem akartál erről a témáról beszélni korábban? És volt-e egy olyan pont, ami átvitt a másik oldalra? Mi volt az, ami miatt úgy döntöttél, hogy jó, akkor mégis megcsinálom ezt a 20 perces videót?
Hát ez volt az első olyan videóm, amiben úgy igazán sérülékeny voltam. Én nem tudom, hogy emberek amúgy. Tehát én azt gondolom, hogy hiába voltam őszinte az azt megelőző időszakban is a videóimban, de arról beszélni, hogy az embernek van egy betegsége, az nehéz. Az egy nagyon személyes dolog, egy nagyon mély dolog, nagyon sok érzésem volt vele kapcsolatban, úgyhogy néha még én, amikor így szembe jön a videó, akkor így hallom a hangomon, hogy így remegett a dűtől, meg a mindenféle érzéstől, ami volt, és nekem egy nagyon tudatos döntés az a tartalmammal kapcsolatban, hogy szívesen beszélek olyan személyes dolgokról, amik tudom, hogy mások számára hasznos, de nem azért akarok ezekről beszélni, hogy rólam legyen szó. És ezért akkor szoktam előállni ezekkel a témákkal, úgymond, amikor én már valahol a végén járok, és nem csak kérdéseim vannak, hanem esetleg válaszaim is, legalábbis ami a saját megélésemet illeti. Ugye a lombikjainkról is csak utólag kezdtem el beszélni, mert nem akartam azt, hogy egy ilyen helyzetben, ami amúgy is rohadt nehéz, ezt még így ki is tegyem az internetre. Szóval ez volt igazából az első olyan videó vagy téma, ami tényleg nagyon személyes volt, és amiről nem könnyű beszélni. Szóval, hogy vannak nehéz témák, de ha az ember ilyen mélyen érintett benne, akkor arról mindig nehéz lesz megnyílni. igazából ennyi. Meg valószínűleg féltem is, hogy így, nem tudom, elítélnek valami miatt, de ezekre az érzésekre már nem emlékszem, azt tudom, hogy ez indított el egy olyan dolgot így az életemben is, meg az online jelenlétemben, amiért a leghálásabb vagyok, és ami a legjobb dolog, úgy gondolom, amit valaha is csináltam ezen a téren, mert tudom, hogy nagyon, nagyon sok minden változott azóta, nem azt mondom, hogy ez miattam van, de azt tudom, hogy néhány embernek az életére igenis tudtam hatással lenni emiatt, mert mai napig nagyon sokan keresnek meg emiatt.
Úgyhogy. Azt mondod, hogy ez mindig egy kicsit nehéz, miközben éppen erről beszélsz egy podcastben. Ez könnyebb lett azóta?
Sokkal. Hát most már nagyon világosan tudom azt, hogy mi az, amiről beszélek, és mi az, amiről nem. Az egy első lépés volt, ami nagyon nehéz volt. Most meg ez már nagyon könnyű, meg most már nagyon, nagyon bennem van. Úgy érzem, hogy mögöttem van, úgy érzem, hogy tudok egy csomó mindent, amit akkor még nem tudtam. És ez így sokkal könnyebb.
Milyen volt a tényleges fogadtatása, akár a komment szekcióban, akár a videót látó ismerőseid körében? Mondtad azt is, hogy attól a naptól, mintha megváltozott volna az életed, vagy legalábbis egy nagyon jó dolgot indított el. Mit értesz ez alatt? Milyen jó dolgot indított el?
Hát a fogadtatás az fantasztikusan jó volt. A mai napig bennem van, hogy milyen érzés volt az is, hogy az a fajta idegeskedés, ami ezzel járt, hogy most én ezt így kiteszem az internetre, az milyen gyorsan és milyen szinten átfordult valami nagyon pozitív dologba, ami a küldetésemmé tette azt, hogy ezzel a témával foglalkozzak. Néhány kedvencem a kamasz fiú, aki azt írta, hogy ó, a húgomnak is mindig fáj a hasa, akkor majd elküldöm neki ezt a videót, és így a mai napig kiráz a hideg, amikor erre gondolok, mert hogy ő aztán tényleg nem volt célközönség, és az, hogy odajött, megnézte, értelmezte, és elvitt belőle valamit magával, az egészen hihetetlen számomra. Úgyhogy nagyon sok mindent hozzátett ahhoz, hogy én is tudjam, hogy mi az, ami ebben fontos. Például az, hogy a férfiakat is vonjuk be ebbe a kérdésbe, mert lehet, hogy ők nem menstruálnak, és lehet, hogy nekik nincs endometriózisok, de valószínűleg van egy anyukájuk, egy lánytestvérük, egy barátnőjük, egy haverjuk, bárki, aki viszont igen. És innentől kezdve ez az ő ügyük is, mert nekik is fontos kell, hogy legyen ez a téma. Úgyhogy például ez is, tehát, hogy így valahogy közösen velük alakult az, hogy mik azok, amikről beszélni kell ebben a témában, mi az, ami, ki az, akit én meg tudok kérdezni, be tudok vonni ebbe a társalgásba, mit tudok én mondjuk egy olyan alapítványnak segíteni, aki aztán tényleg iszonyatosan fontos munkát végez, úgyhogy abszolút pozitív volt. Ajándékként kezelem a diagnózist, mert addig volt nagyon szívás, amíg nem tudtam, hogy mi ez, és onnantól kezdve, hogy tudtam, hogy oké, van oka a fájdalmamnak, nem az van, hogy megőrültem, vagy alacsony a fájdalom küszöböm, vagy hisztis vagyok, vagy mit tudom én, hanem van valami oka ennek az egésznek, és hiába nem csak egy út van, amerre el lehet indulni ebből, de van lehetőségem megpróbálni dolgokat. De ami a legnagyobb változás volt, az, hogy a stressz kezelést elkezdtem nagyon komolyan venni, és az, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog sok szempontból, nem csak endometriózis esetében, és hogy ezzel igenis foglalkozni kell. És nekem már akkor is ez az öngondoskodás és hasonló dolgok, ez így nagyon érdekelt téma szinten a videóimban, de itt vált egy sokkal fontosabb dologgá. Itt léptem szintet onnan, hogy arcmaszk és habfürdő, hogy mentális egészség, az öngondoskodás az minden, ami arról szól, hogy te saját magadra vigyázol, és tudatos vagy dolgokkal kapcsolatban, testi-lelki szinten, terápia, minden, amit én elkezdtem változásként eszközölni az életemben, ilyen szinten, azt egy kicsit át akartam adni az embereknek, mert azt is éreztem, hogy akkor még a terápián is volt egyfajta ilyen stigma, hogy az őrült emberek mennek terápiára, meg hogy mit tudom én, és úgy éreztem, hogy ez is egy olyan nagyon fontos téma, önismeret, öngondoskodás, amivel én is tudok foglalkozni, nem szakértőként, hanem személyes szinten, és nagyon szeretném, hogyha normalizálva lennének. Úgyhogy ez az életemben is hozott egy ilyen jellegű változást, és a tartalmaimban, tehát a munkámban is.
Mennyire érezted azt, hogy utána a követőiddel, nézőiddel meg kell osztanod, hogy hogyan lesz ennek az utóélete, hiszen ez még egyáltalán nem az endometriózis utad vége volt. Volt egy ilyen kényszer, tehát inkább az is érdekel, hogy videósként, vagy tartalomgyártóként hogyan változtatott meg?
Hát Ez egy jó kérdés, ez eléggé organikusan alakult igazából, de azt elég hamar lefektettem szabályként, amit ugye mondtam, hogy aktuális dolgokról nem beszélek, hanem mindig, amikor úgy érzem, hogy valamilyen szakaszának ennek már eljutok egy bizonyos szintre, például arról egy kicsit hamarabb elkezdtünk beszélni, hogy mi már egy ideje szeretnénk kisbabát, és ugye az ok az volt, hogy endometriózisom van, de akkor is már elteltek évek, mire erről elkezdtünk először beszélgetni a férjemmel így nyilvánosan. Szóval így mindig éreztem, hogy mikor van az, amikor már nem puszta érzelemből tudok valamiről beszélni, hanem azért, mert úgy érzem, hogy valamit adnom kell a közösségemnek, és eljutottam arra a szintre, hogy ez már megy ilyen módon is, nem pedig úgy, hogy jaj, képzeljétek, ez meg ez van velünk, hanem hogy ilyen meg ilyen érzés ezt megélni, és tudom, hogy nagyon sokan vannak így, és mindig annyira túláradó volt a visszajelzés, és az, hogy hányan tudtak ezzel kapcsolódni, hogy ez meg mindig újabb motivációt adott arra, hogy ezt igenis érdemes csinálni. De mindig megvoltak a szabályok, hogy mi az, amiről nem, hogy ki az orvosom, hogy mi éppen hol tartunk, hogy hova járunk.
Mindez ugye 5 évvel ezelőtt volt, mármint az első videó. Szerinted ez idő alatt mennyit változott az endometriózis megítélése és a betegségről való tudásunk és információink? Akár Magyarországon, akár az interneten hozzáférhető anyagok között.
Az a helyzet, hogy 2 diszklémert kell tennem, mielőtt válaszolok. Az egyik az, hogy nincs teljes rálátásom arra, hogy manapság milyen endometriózis gyanújával élni. Tehát, hogy az, ami velem történt, az manapság biztos vagyok benne, hogy még mindig megtörténik emberekkel, hogy nem hallanak róla, sok orvos elküldi őket, de közben azt is gondolom, hogy sokkal jobban a köztudatban van már. A másik diszklémer, hogy buborékban élek, úgyhogy nem tudom, de ez az érzésem, hogy már sokkal többen hallanak úgyis az endometriózisról, hogy nem érintettek, csak így jobban ismerik ezt a szót. És azzal kapcsolatban pedig van konkrét, beszéltem egy kicsit Adrival azért az alapítványnak az elnökével, mielőtt leültünk beszélgetni, pont azért, mert ugye nekem akkor volt a műtétem, és oké, hogy azóta járok kontrollra, meg sok helyre jártam a lombikok miatt, de hogy az endometriózisommal nem volt más teendő. Hogy Magyarországon most átlagosan ugye 4 év, amire valaki diagnózist kap, és ez egyébként világszerte 7-10 év, ami sokkal rosszabb. És van egy Lucy nevű applikáció, ami nagyon jó, és nagyon ajánlom, hogy használja mindenki. Ez egy menstruációs app, de annál sokkal több, mert mindenféle tünetet lehet benne felvezetni, és jelezni fog az applikáció, ha azt látja ezek alapján, hogy lehet, hogy ennek a betegségnek a gyanúja fennáll nálad, úgyhogy menj el orvoshoz, és ha úgy mész el az orvoshoz, hogy így megmutatod neki, hogy ezek mind a tüneteim, akkor ez egy nagyon-nagyon segítőkész dolog, meg van egy csomó kérdőív is rajta, ami pedig egy kutatásnak az elkészülését támogatja. Szóval, hogy most szerencsére már tényleg sok munka van abban, hogy jobban megismerjék ezt a betegséget, és ez egy fantasztikus dolog. És most azon itthon elvileg, hogy ilyen 5-6 hónapot kell várni, hogy valaki vizsgálatra kerüljön állami intézményben, és onnan egy-két hónap az, mire műtétre is sor kerül, hogyha az nagyon indokolt. Viszont sokkal kevesebb műtétre van szükség mostanában, mint annak idején, mert hogy hamarabb vagy fel van ismerve a betegség. Ugye diagnosztizálni hivatalosan csak műtéttel lehet, de hogy korábbi stádiumban eljutnak az emberek orvoshoz, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Mondtad, hogy nagyon sok dolog van, amiről nem beszélsz, de így ennek kapcsán felmerül megint csak a belépési küszöb, és szerintem az, amiről soha nem fogunk pontos adatot szerezni, hogy hányan, tehát hogy mekkora százaléka azoknak a nőknek, akik endometriózisban érintettek, jutnak el orvoshoz, mert hát azok, akik nem jutottak el orvoshoz soha ezzel, soha nem tudtak elmenni műtétre, vagy egyáltalán nőgyógyászhoz, soha nem hallottak erről a szóról, mert mondjuk nincsen internetük otthon, vagy nincsen okostelefonjuk. Tehát ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan hányakat érint. Azt tudjuk, hogy pontosan hányakat diagnosztizálnak. És igen, ez most egy ilyen kicsit bonyolult kérdés, de ugye a belépési küszöb kapcsán bennem felmerült, hogy, és nyugodtan mondj nemet erre, de hogy azt körülbelül meg tudod mondani, hogy mennyibe került neked az az egész, hogy ezt a diagnosztikát felállítsák, vagy hogy eljuss a műtétre, hiszen többször jártál magánorvosnál, és nyilván ez nem csak pénzről szól, hanem időről, energiáról is, de szerintem a pénz is egy olyan dolog, ami nagyon sokaknak
befelsőlem. Igen, az helyzet, hogy pont ezzel kapcsolatban én még egy úgymond más világban voltam diagnosztizálva, mert akkor még volt átjárhatóság az állami és a magán között. Ugye most az van 21 óta, 2021-ben hozták ezt a törvényt, hogy egy BNO kóddal, tehát ha valakinek van egy betegsége, akkor nem kezelheti ugyanaz az orvos magánellátásban és államiban is. Az én időmben ez még úgy volt, hogy magán orvoshoz mentem, tehát hamar bejutottam, ő megvizsgált, szakértő volt, tudtam, hogy jó helyen vagyok, és ugyanaz az orvos meg tudott műteni az állami intézményben, ahol dolgozott, most ez nincs. Egyébként van kivétel nagyon nyomós okból, és az alapítvány tud segíteni ezzel kapcsolatban. Ezt egy okfői engedéllyel lehet megkapni, hogy mégiscsak műthesse ugyanaz az ember államiban az érintettet, akihez magánba járt, de egyébként ez most már nincs. Az, hogy ez egy jó vagy egy rossz dolog-e, az hát mindenkinek a saját egyéni történetén múlik. Én azért egy kicsit megijedtem, szóval úgy érzem, hogy az én helyzetem az kényelmesebb volt ennél, mert választhattam egy orvost, aki megműt, és ez azért olyan nyugalmat ad valakinek, aki pont egy olyan betegségben szenved, ami ahol nagyon fontos, hogy ki az az orvos, akihez kerülsz végül, és aki tényleg szakértően nem küld el, és nem mondja azt, hogy nincs semmi bajod, hanem végre kapsz tőle egy normális választ, és meg is próbálja ezt oldani. Úgyhogy ilyen szempontból ez, igen, ez probléma. És a műtétek magánban nagyon drágák, szóval, hogy ilyen 300 ezer forinttól 5 millióig terjednek, és nem tudom, hogy kinek van ennyi pénze egy műtétre Magyarországon, főleg, hogy nem biztos, hogy csak egy műtétre van szükség, és olyan is van, hallottam róla, de ezeket nagyon szeretném így abba az árujelbe berakni, hogy nincs aktuális tapasztalatom és rálátásom a helyzetre, csak hallottam történeteket, hogy amikor valakit betolnak a műtőbe, akkor még nem tudják pontosan, hogy milyen műtét lesz, és hogy mennyibe fog kerülni az egész, mert hogy attól függ, ez a betegség egy rohadék, és attól függ, hogy mi a helyzet odabent, hogy akkor fogják meglátni, hogy mennyire súlyos, hány szervet érint, mit kell csinálni, mit tudom én, úgyhogy még ez is egy olyan bizonytalanság benne, ami nyilván lelkileg is nagyon megviseli az embert, és az egész életére hatással van, hogy ilyen anyagi terheket is el kell viselni.
Egyébként többször említetted már, most csak gyorsan hozzáfűzném, hogy az alapítvány alatt az Együtt könnyebb női egészségért alapítványt érted, ami az endometriózismagyarország.hu oldalon érhető el. Csak hogy biztosan nem maradjon ki az epizódból a teljes nevük sem.
Tüneteket is alapvetően azért nem gondoltuk így konkrétan listázni az epizódban, mert hogy nagyon sokféle tünet lehet, nagyon sokféle tünet van, ami lehet akár endometriózis, de lehet más is, úgyhogy de ezek is mind nagyon jól le vannak írva a honlapon, hogyha esetleg valaki mélyebben utána akarna nézni, akkor ajánljuk azt is.
És ami nagyon fontos, hogy az oldalon az is le van írva, hogy egyrészt vannak ajánlások konkrét endometriózis centrumokra, magán és állami ellátásban is. Nekem még mindig heti szinten jön kérdés, üzenet, hogy azt hiszem, endometriózisom van, mit csináljak, hova menjek, és az egyetlen dolog, amit mindig elmondok, hogy egy endometriózis specialista orvoshoz kell elmenni. Nem számít, hogyha egész életedben az adott nőgyógyászhoz jártál, és kedves, mert hogyha lehet, hogy ő nem veszi észre. Tehát, hogy egy általános nőgyógyász ezt nagyon sokszor nem tudja, nem veszi észre. Nem fejlődően az ő hibája, csak mondjuk, de szerintem igen, mert kéne képezni magunkat, főleg orvosok vagyunk, mindegy, de hogy nagyon fontos, hogy specialistához menjünk, és az alapítványnál ez le van írva. Az is le van írva, hogyha azt mondja neked az orvos, hogy majd ha szülsz elmúlik, akkor keress egy másik orvost, meg azt hiszem, van ott még egy példamondat, hogy milyen esetekben menj azonnal valaki máshoz, mert hogy ez nem megoldás. Ja, hogy normális a fájdalmas menstruáció, azt hiszem az a példa ott, de hogy ott nagyon kézzelfogható segítség van azzal kapcsolatban, hogy mi van, ha felmerül nálad a gyanúja ennek a betegségnek.
Azóta a videóidban lombikról, terhességről, vetélésről is sokat beszéltél. Ezek mennyire kapcsolódnak, vagy kapcsolódhatnak az endometriózishoz?
Hát ugye az a statisztika, hogy 40%-ban jelent meddőséget. Szóval azt mondanám, hogy igen, azt mondanám, hogy azonnal felmerül. Nagyon sok embernek egyébként nincs is más tünete, csak az, hogy nem jön össze a baba. Ugye meddőséget akkor mondanak tudomásom szerint, hogyha alapvetően nem áll fenn betegség, és valakinek, na most ezt nem akarok hülyeséget mondani, de van egy bizonyos definíciója, de ugye a meddőség az még nem azt jelenti önmagában, hogy tutira nem lehet valakinek gyereke, csak akkor nem lehet természetes úton biológiai gyermeke valakinek, hogyha nincs egy darab petesejtje, amivel lehet valamit kezdeni. Szóval, hogy ez egy bonyolult rendszer, de hogy nagyon sok mindenkit azért érint, akár azért, mert mondjuk egy műtét során el kellett távolítani az egyik petefészkét, vagy nem átjárhatóak a petevezetői, vagy tehát lehetnek ilyen konkrét szervi dolgok is, na most nálam nem volt ilyen, endometriózisom van, 4-es stádium, a legsúlyosabb, de meg volt mind a két petefészkem, átjárató volt a petevezetékem, a méhem is nagyjából rendben volt, bár nekem adenomiózisom is van, ami pedig a méhet érintő, nagyon hasonló betegség sokszor kéz a kézben jár az endometriózissal. Szóval nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan, minden esetben nem lehet tudni, hogy hogyan, de hatással van erre, hogy nem lehet gyereke az embernek, legalábbis nagyon nehezített úton csak.
Ennek kapcsán még egy olyan kérdés felmerül bennem, hogy, és az, hogy az endometriózisról beszéltél, mennyire készített fel arra, hogy a lombikról, illetve betélésről is beszélj, amik szintén iszonyatosan nehéz, nagyon személyes témák, amikről nagyon kevesen beszélnek Magyarországon.
Uh-huh. És nagyon fontos is róluk
beszélni.
Igen, azt hiszem, hogy tudtam, hogy akarok majd, de azt is tudtam, hogy akkor akarok, ha így vége van ennek a dolognak, így vagy úgy. Szerettem volna, hogyha sokkal hamarabb vége van, és nem egy inszemináció és négy lombik az, amikor ez a történet lezárul nálunk, de így is nagyon szerencsésen zárult le. És nagyon vártam már, hogy beszélhessek róla egyébként, mert ugye én tartalomgyártásból élek most már egy pár éve, és nagyon nehéz úgy tartalmat gyártani, főleg személyes tartalmat, hogy az életem ekkora részét, ami így a legnagyobb aktuális része, azt így eltitkolom, meg nem mondom el, meg nem tudom. Nagyon furcsán éreztem magam emiatt, mert nekem a hitelesség, meg az autentikusság az ilyen nagyon fontos ebben az egészben, és hát nagyon sokszor meg kellett játszanom magam, hogy igazából minden szuper, de tudtam, hogy nem akarom, hogy ez rólam szóljon, nem akarok olyan tartalmat kirakni, amit aztán később megbánok, mert nem voltam ott érzelmileg. Úgyhogy tudtam, hogy akarok róla beszélni. Nagyon vártam, hogy ezt megtehessem, de nem tudom, hogy felkészítette. Szerintem igen, mert itt már nagyon sokkal tisztában láttam a határaimat, és azt, hogy mi az, amit akarok, és hogyan, és ezek azok a témák, ahol semmiféle félelem nincs bennem az ítélkezéssel kapcsolatban, ami lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy itt tényleg nem érdekel, hogy ki mit szól, hogy nem tudom mi. Ha eljutok odáig, hogy ezt magamban lerendeztem, akkor bárki bármit mondhat, nem fog elérni hozzám.
Arra vagyunk tréningezve alapvetően, hogy csak a legesleg szükségesebb esetben menjünk el orvoshoz, és hogy a fájdalmat ugye tűrni kell. És persze sajnos az, hogy a magyar egészségügy vagy közegészségügy olyan helyzetben van, amilyenben és annyira leterhelt, amilyen, az nyilván hozzájárul ahhoz, hogy maguk az orvosok is igazából csak akkor tudnak eljutni oda, hogy érdemben ellássanak sok esetben, amikor már tényleg súlyos a helyzet. De ennek ellenére az endometriózis kapcsán is a szakemberek rendszerint a korai szűrésnek vagy kiszűrésnek a fontosságát hangsúlyozzák, mivel ugye a betegség pontos okai még nem ismertek. Érintettként mit gondolsz, hogy miért van ez így, miért a korai szűrés, vagy a korai kiszűrés ilyen fontos, hogyha már ugye a prevenció nem lehetséges?
Uh-huh. Hát pontosan azért, mert hogyha kezeletlenül van hagyva az endometriózis, akkor az súlyosbodik. Ugye, mivel a menstruációs ciklushoz van kötve, ezért ezt hát ilyen nagyon hétköznapi módon úgy lehet mondani, hogy minden egyes menstruációval ez olyan, mint a belső vérzésed lenne. Tehát, hogy nem csak távozik belőled ez a vér, hanem ugye a méhnyák a hátjához hasonló sejtek a méhen kívül is ott szaporodnak és dolgoznak, és ez minden egyes ciklusnál romlik. És az, hogy kinek a testében ez éppen hogy alakul, az nagyon random kérdés, de az biztos, hogyha se hormonkezeléssel, se életmódváltoztatásokkal, se semmivel nincs kordában tartva, akkor ez egyre súlyosabb lesz, és lehet, hogy olyan súlyos lesz, hogy akár szervérintettség lesz, ki kell venni egy petefészket, bélérintettségű, nagyon-nagyon súlyos helyekre elmehet az endometriózis, míg az agyban is találtak már ilyen sejtet, szóval, hogy igaz, hogy nagyrészt a kismedencére vonatkozik az, hogy ott tudnak ezek a sejtek szaporodni, de hogy egészen extrém dolgokat is okozhatnak. Még egy Dr. House epizód is volt egyébként, amiben endometriózis volt a titokzatos betegség, úgyhogy azt hiszem, ez sok mindent elárul.
Gondolom, ez sem, az sem ebben az évtizedben
történt.
Így érintettként mit mondasz, hogy azon kívül, hogy mi tartalomgyártóként beszélünk erről a témáról, mit tehetünk nőként, emberként, és most akár arra is gondolok, hogy mit tegyünk, hogyha az egyik barátnőnk odajön hozzánk, hogy figyelj, nagyon fájdalmas a menstruációm.
Hát az alap az lenne, hogy ne legyen tabu ez a téma, tudom, hogy nálatok, és valószínűleg aki hallgatja, ott ez már nem új info, vagy nem egy feladat, amit le kell küzdeni, de az mindenképp nagyon fontos, hogy lehessen erről beszélni. De hogy így hétköznapi beszédben is ne az legyen, hogy na most akkor üljünk le és beszéljünk valami komolyról, hanem hogy legyen ez a normális működésünk, hétköznapi életünk része, hogy menstruáció és hogy működik, és nem is csak azért, hogy fájdalmas-e vagy nem, hanem hogy ne várjuk, tehát hogy olyan hormon folyamatok zajlanak a testünkben, és olyan változásokat okoz bennünk a hónap különböző napjain, hogy mire vagyunk képesek, hogy mire hogy reagálunk, hogy a mentális egészségünk éppen hogy van, hogy én nagyon szeretném, hogyha ez egy sokkal inkább olyan téma lenne, amiről lehet beszélni, és meg lehet érteni a másikat, és sokkal hamarabb kiderül, ha valami nem oké. Szerintem egy nagyon fontos üzenet ennek az egésznek, amit szintén próbálok erősíteni, és nem csak endometriózisra vonatkozik, az, hogy hallgassunk a testünkre, és álljunk ki magunkért. Szóval, hogy azért egy orvos előtt, egy tanár előtt azt mondani, hogy én már pedig tudom, hogy ez van, és értem, hogy te vagy az autoritás itt ebben a párbeszédben, de én ismerem a saját testemet. Ez egy nagyon nehéz dolog, amire szintén nem feltétlenül vagyunk megtanítva, és az élet nagyon megtanítja ezt az emberrel, hogyha ilyen helyzetben van. Úgyhogy ez is, ha erre törekszünk, és másoktól is elfogadjuk, az asszertív kommunikáció, annyi minden van, ami szerintem ezt az egészet behálózza, de a legfontosabb tényleg az, hogy beszéljünk róla, mert így fog minél több emberhez eljutni, és így lesz ez egy sokkal kevésbé nehéz dolog, és az érzékenyítés még egy olyan területe ennek, ami számomra nagyon fontos, mert tényleg a kisbabáért való küzdelem is olyan, amiről fogalma sincs annak, aki nincs benne, és én nem szeretném, hogyha ez a fogalma sincs róla, ez egy ilyen távolító dolog lenne, hogy ne is beszéljünk róla, mert úgyse érted, hanem legyen az, hogy beszéljünk róla, és próbáljuk megérteni egymást, és nem fogsz tudni mindig úgy támogatni, hogy nekem szükségem van rá, és nekem is feladatom van azzal, hogy te ezt megértsd, de hogy én annyira szeretném, hogyha ezek a témák, amik minket személyesen nem érintenek, is fontosak lennének annyira, hogy dialógus lehet róla folytatni, és meg lehet hallgatni a másikat, és meg lehet érteni a másikat, és lehet érzékenyen reagálni rá. Szóval, hogy szerintem, ha ezek az alap dolgok, amihez így az élethez való hozzáállásunkban ez, ha benne van, ez a legnagyobb segítség, amire szüksége van egy érintetnek.
Nagyon szépen köszönjük, Julcsi, hogy részt vettél ebben az epizódban.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Ha van véleményed, tapasztalatod saját sztorid a menstruációs szolidaritással vagy az endometriózissal kapcsolatban, írd meg a Libres Facebook vagy Insta oldalán valamelyik májusi poszt alatt kommentben. Minden májusban eladott Libres termék árából 30 forint az alapítványhoz kerül, az akcióban résztvevő üzletek és egyéb részletek a libres.hu-n találhatók.